33. fejezet. Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés. Itália Toszkána nevű tartományának gazdag és híres városában, Firenzében élt egykor két vagyonos és előkelő főnemes, Anselmo és Lotario. Oly szoros barátságban voltak, hogy kitüntetés és megkülönböztetés véget minden ismerősük, csak a két barátnak nevezte őket. Mind a ketlen nőtlenek voltak, egykorú ifjak, s gondolkozásuk módja tökéletesen megegyezett. Elegendő ok volt ez, hogy barátságuk a legszorosabbra fűződjék. Igaz ugyan, hogy Anselmo némileg mégis, inkább a szerelmi kalandokon csüggött, Lotario pedig különösen a vadászatot kedvelte. Hanem ha a körülmények úgy hozták, Anselmo mindig kész volt lemondani a maga kedves időtöltéséről, hogy a Lotárióéban vegyen részt. Lotario is akárhányszor lemondott mulatságáról Anselmo kedvéért, így aztán kívánságaik olyannyira igazodtak egymáshoz, hogy nincs az az óra, amely egyenletesebben járhatna, mint az ő megegyezésük. Anselmo halálosan szerelmes volt városuk egy szép és előkelő kisasszonyába. Nemes szülők már magában is olyan nemes leányába, hogy az ifjú eltökélte, ha barátja Lotario beleegyezik, akinek helyeslése nélkül semmit sem szokott megtenni, nőül kéri szüleitől a leányt. Ez meg is történt. Lotario kérte meg számára a hölgy kezét, és ugyancsak ő intézte barátja szavára az egész ügyet oly szerencsésen, hogy Anselmo nem sokára elérte, amit oly forron óhajtott. Camilla is boldog volt, hogy Anselmót nyerhette férjeül, alig győzött hálát adni az égnek és Lotariónak, hogy közbenjárásával így nagy szerencséhez juttatta. Az egybekelésre következő, rendesen igen víg első időben Lotario naponként meglátogatta Anselmót, s ünnepélyek, mulatságok rendezésével minden tőle telhető módon ki akarta mutatni tiszteletét háza iránt. Mikor azonban a nász ünnepélyek elmúltak, s a látogatók és szerencsekívánok száma már megfogyott, Lotario is szándékosan ritkábbá tette látogatásait, mert azt tartotta, amit minden okos embernek tartania is kell, hogy a felesége jó barát házába nem lehet az ember többé olyan bejáratos, mint a nőtlenébe. Mert bár az igazi jó barátsághoz nem fér, s nem is férhet semmi gyanú, a ház jó hírneve mégis oly kényes, hogy még a testvérek is megsérthetik. Hát még házi barátok. Anselmo észrevette Lotario elmaradását. Keservesen panaszkodott is miatta, s azt mondta, ha tudta volna, hogy házassága valaha okot fog szolgáltatni a régi jó viszony meglazítására, inkább meg se nősült volna. S ha már legénykorában tökéletes egyetértésökért oly szép névhez jutottak, hogy a két barátnak hívták őket, ő nem fogja megengedni, hogy az oly édes, oly kedves név ok nélkül pusztán tapintatból elenyészen. Azért esdekelve kéri, ha ugyanilyen kifejezésnek helye van kettőjük közt, továbbra is rendelkezzék barátja házával, járjon ki is be, mint azelőtt. Biztosítja, hogy neje, Camilla, mindenben osztozik férje akaratában s örömében, s miután megtudta, milyen híven szerették egymást eddig elé, most egészen érthetetlennek tartja Lotario túlságos tartózkodását. Barátjának ilyen és hasonló szavaira, melyekkel arra akarta rávenni, hogy ezentúl is úgy látogattassa a házát, mint hajdan, Lotario annyi józansággal, belátással és komolysággal válaszolt, hogy Anselmo teljesen meggyőződött barátja nézetének helyességéről. Abban egyeztek meg hát, hogy Lotario hetenként kétszer, s azon kívül minden ünnepnapon elmegy hozzájuk ebédre. Azonban, bár ebben megállapodtak, Lotario elhatározta, hogy nem tesz semmit, ami barátja becsületére bármi csekély árnyat vethetne, mert annak jó hírnevét még a magáinál is hívebben őrizte. Az volt a nézetes, igen helyesen, hogy az olyan házas embernek, aki szép feleséggel áldott meg az ég, óvatosan kell megválasztania a házába járó barátokat, és arra is ügyelnie kell, kik a felesége barátnői, mert az, amit nem lehet elkövetni vagy megbeszélni a nyílt tereken, vagy a templomokban, vagy a népünnepélyeken, vagy stációs imádság közben, ezt pedig a férfiak nem mindig tagadhatják meg nejöktől, igen könnyen kivihető az olyan barátnő vagy rokon házába, akivel a feleség legörömöstebb társalog. Még az is szükséges, mondta Lotario, hogy a házas embereknek legyen olyan barátjuk, aki minden meggondolatlanságra figyelmeztesse őket. Mert rendesen úgy szokott történni, hogy a szerelmes férj vagy észre sem veszi, amit észre kellene vennie, vagy, nehogy megkeserítse, nem mondja meg nejének, hogy ezt tegye, amaszt meg ne tegye. Mert ha van, ami becsületére szolgál, és van, ami gyalázatára válik, de ha mindezekre a jó barát figyelmezteti, könnyű segíteni a bajon. Igen, de hol lehet hát olyan okos, nemes és igaz barátot találni, amilyet Lotario kíván? Bizonyosan nem tudom megmondani, de Lotario ilyen volt. Oly hűséggel és gondossággal vigyázott barátja becsületére, hogy még a meghatározott napok látogatásait is gyérítette, s egészen kurtára szabta. Nehogy a léha tömeg s a rossz akaró kósza pillantások kárhoztatnivalót találhassanak abban, hogy egy ilyen gazdag, előkelő származású nemes ifjú, akinek, amint hitte, sok irigylésre méltó tulajdonsága van, oly szép asszonyházának, amilyen Camilla, gyakori látogatója legyen. S bár a nő erényessége és tökéletessége minden rágalmazó nyelvet féken tarthatott, az ifjú nem akarta sem Camilla jó hírnevét, sem férjét kockára tenni. Ezért legtöbbször a megbeszélt napokat is másút töltötte. Másra fordította, s azzal mentegette magát, hogy elmulaszthatatlan kötelességek tartották távol. Így akárhány találkozásuk azzal telt el, hogy az egyik fél panaszkodott, a másik pedig mentegetőzött. Történt egyszer, hogy a két barát együtt sétált a város szélén a rétségen, és ekkor Anselmo így szólt Lotárióhoz. Elhiheted, kedves Lotárióm, alig tudom eléggé meghálálni Isten jótéteményét, áldását. Olyan szülék gyermekévé tett, amilyenek az enyeim voltak. S ugyancsak nem szűk marokkal mérte a természet és szerencse ajándékait, de főleg, hogy barátomul téged adott, nőmül Camillát, e két drága kincset, akiket olyan nagyon becsülök, s talán nem is érdemök, legalább képességem szerint. S bár osztályrészemül jutott e szerencse, amely különben teljesen elég, hogy az ember élete boldog és elégedett legyen, én a földkerekség legelégedetlenebb és legboldogtalanabb teremtése vagyok. Mert magam sem tudnám bizonyosan megmondani, mióta olyan sajátságos, rendkívül különös kívánság gyötör és kínoz, hogy magam is csodálkozom magamon, rosszallom és kárhoztatom magamban, el akarnám hallgattatni, s rejtetni tulajdon gondolataimat. És épp ezért oly nehéz feltárnom-e titkot, mintha kimondásával már az egész világnak tudtára adtam volna. Mint hogy azonban föl kell fednem, legalább azt akarom, hogy a te titkos szekrényedbe legyen rejtve, mivel meggyőződésem, hogy ez a tény, s a te igaz baráti és vigasztaló szolgálatkészséged csak hamar kiszabadít ebből a nyomasztó helyzetből, s a te fáradozásod ugyanúgy felvidít, ahogy balgasságom elégedetlenné tett. Lotáriót meglepték barátja szavai. El nem tudta képzelni, mi következik-e hosszas előkészítés vagy bevezetés után. S bár annyi meg annyi mindenre gondolt, mi lehet az a kívánság, amely így gyötri barátját, s nem tudta eltalálni az igazat. Hogy mentül előbb megszabaduljon hát a szorongástól, és ne találgasson tovább, nyíltan kimondta, igaz barátságát valóban sérti, hogy Anselmo így nagy feneket kerít rejtett gondolatainak, bár ő biztosan vagy jó tanácsot adhat, hogy könnyebb legyen a bajt elviselni, vagy talán segítséget is nyújthat a baj elhárítására. Igazad van, válaszolt Anselmo. Bízom benned, tudd meg hát, kedves Lorációm. Az a gyötrő kívánság nem egyéb, mint hogy szeretném tudni, vajon feleségem Camilla csak ugyan oly jó s oly tökéletes lénye, amilyennek gondolom. Erről pedig semmi más módon nem tudom meggyőzni, csak hogy próbára teszem erénye tisztaságát, mint a tűz az aranyét. Mert nekem, barátom, az a meggyőződésem, hogy az asszony erényességét csupán az bizonyítja, vajon kísértésbe esik-e vagy sem, s egyedül az méltó, hogy hűnek nevezzük, akit sem a kísértői imádók, ígéretei, sem ajándékai, sem könnyei vagy szakadatlan esdeklései el nem tántorítanak. Mert van-e abban köszönet, folytatta, ha valamely nő csak azért jó, mert senki meg nem kísérti, hogy rossz legyen, s érdeme, Ha olyan nő szerény és visszavonult, akinek sohasem nyújtottak alkalmat, hogy szabadabban élhessen, s jól tudja, hogy a férje a legelső félrelépésen rajta kapja, meg lehet tüstént életét veszi. Így hát az olyan asszonyt, aki csupán félelemből vagy az alkalom hiánya folytán jó, nem becsülhetem annyira, mint a megkísértett, s zaklatottat, aki a diadal koronáját vívta ki magának. Ezért, és még számos egyéb oknál fogva, melyeket nézetem támogatására és helyessége bizonyítására felhozhatnék, azt kívánom, hogy feleségem állja ki ezeket a próbákat, s a kísértés csábítás tüzében tisztuljon meg, s bizonyítsa be tökéletességét, mégpedig olyan férfiúval szemben, aki teljesen méltó arra, hogy feléje hajoljon a női szív. S ha ebből a harcból a győzelem pálmájával tér meg, amint hiszem is, hogy megtér, akkor azt fogom vallani, hogy nincs nálam szerencsésebb ember. Elmondhatom, hogy elértem vágyaim ne továbbját, elmondhatom, hogy enyém az az erős asszony, akiről bölcs Salamon kérdi, ki találja meg. Ha azonban másként történik, mint ahogy én gondolom, örömömben, hogy véleményem igazságát bebizonyulni látom, zúgolódás nélkül fogom eltűrni még azt a kint is, melyet a drága áron szerzett tapasztalás okozhat. És mint hogy előre is határozottan ki kell jelentenem, bármit hoznál is föl kívánságom ellen, minden lebeszélő szándékot teljesen sikertelen lesz. Arra kérlek, kedves Lotárium, szánd rá magadat, s légy te óhajtásom eszköze. Én pedig a terv kivitelére alkalmat fogok szolgáltatni, s nem legy hiány semmiben, amit csak szükségesnek gondolok egy becsületes, erényes, visszavonult és igénytelen asszony meghódítására. Arra, hogy a nehéz szerepre éppen téged kérlek föl, a többi között az is indít, hogy tudom, ha Kamillát te győzted le, megbízhatom benned, hogy nem fogok védletlenül kiaknázni a győzelmet, hanem megtörténtnek tekinted, amit megtörténni soha nem engedne irányomba nézett becsülésed. Engem hát csak a szándék sért majd, gyalázatomat pedig a te hallgatásod erénye fogja elrejteni, és bizonyosan tudom, hogy hallgatásod, mert engem érint, örök lesz, mint a halál némasága. Azért, ha akarod, hogy valóban érdemes legyen élnem, kezd meg azonnal az ostromot, de ne lanyhán vagy resten, hanem hévvel és lendülettel, ahogy szándékom megköveteli, s megbízhatóan, mert barátságunk erre kötelez. Ezeket a szavakat intézte Anselmo Lotárióhoz, aki oly figyelemmel hallgatta barátja beszédét, hogy egyetlen hanggal sem akasztotta félbe, míg csak mindent el nem mondott. Mikor aztán úgy látta, hogy Anselmo a végére ért, jó darabig bámulva nézett rá, mintha soha életében nem látott csodát szemlélne, amely bámulattal és rémülettel tölti el. Aztán így szólt. Nem tudom elinni, kedves Anselmom, hogy amit mondtál nem csupán tréfa, mert ha komolyan veszem, bizonyára meg nem engedem, hogy végigmond, s azzal vetettem volna véget hosszú beszédednek, hogy rá sem hallgatok. S csak ugyanazt kell hinnem, vagy te nem ismersz engem, vagy én nem ismerlek téged. Ez azonban nem lehet, hiszen én jól tudom, hogy te Anselmo vagy, te meg azt, hogy én Lotárió vagyok. Csak az a baj, hogy úgy látszik, te más Anselmo vagy, mint azelőtt. És bizonyára úgy gondolod, én sem vagyok az a Lotárió, akinek lennem kell. Mert amit elmondtál, nem illik az én Anselmo barátomhoz, az a Lotárió pedig, akit te ismersz, nem teljesítheti kérésedet. Mert az igaz barátok, amint egy költő mondja, quo ant aras, az oltárig tehetik próbára, és vehetik igénybe barátaikat, vagyis más szavakkal a baráti követelésnek nem szabad olyasmire kiterjednie, ami Isten ellen való. S ha már a barátság felől egy pogány is eképpen gondolkodott, mennyivel inkább kötelező ez a keresztényre, aki tudja, hogy a mennyei barátságot nem szabad semmiféle földi barátságért kockáztatnia. Na már most, ha valaki mindenáron azt akarja, hogy az ő kedvéért barátja szorítsa háttérbe az isteni törvényeket, közönyös vagy éppen semmis dolgokért bizonyára nem követelheti, legfőlebb, ha becsülete vagy élete forog veszélybe. Mondsz hát, Anselmo, e kettő közül melyik veszély fenyeget téged, hogy kedvedre legyek, és így gyűlöletes cselekedetre vetemedjen? Bizonyára egyik sem. Sőt, ellenkezőleg, ha jól felfogtam szavaidat, éppen azt kívánod, hogy én szánt szándékkal a te életedre és becsületedre törjek. S a magamét is eldobjam. Mert ha megfosztalak a becsülettől, világos, hogy megfosztalak az életedtől is. Hiszen a becstelen ember élete rosszabb a halálnál. S ha nagy szerencsétlenségednek én leszek az eszköze, amit magad kívánod, nem veszítem-e el én is becsületemet, s vele együtt életemet is? Hallgass meg, édes Anselmom, s várj türelmesen, közbeszólás nélkül, amíg elmondom, amit meg akarok jegyezni kívánságodról. Aztán majd ismét te válaszolhatsz, és én végighallgatlak. Elfogadom, szólt Anselmo, mondd el hát véleményedet. Lotario ekkor így folytatta. Úgy látszik, Anselmo, te most éppen úgy gondolkozol, ahogy a mórok, akiket sem a szentírásból merített idézetekkel, sem a józan észből folyó okoskodással, sem a hit cikkelyekre alapított bizonyításokkal nem lehet meggyőzni felekezetük tévejgéseiről, hanem egészen kézzelfogható, könnyen érthető, nyomatékos és minden kétséget kizáró érvekkel kell megtámadni, ellenvetés nem tűrő matematikai bizonyítékokkal. Például, ha két egyenlő mennyiségből egyenlő részeket vonunk ki, a maradékok is mindig egyenlők. S ha ezt szóbeli előadás útján fel nem fogják, amin gyakran csak ugyan nem is fogják fel, akkor az ember a tíz ujjával bizonyítja be előttük, világosan szemmel láthatóvá teszi, s ha mégis kárba veszett minden fáradtság, mert szent vallásuk igazságait teljesen lehetetlen megértetni velük. Ugyanilyen módhoz kell véled szembe is folyamodnom, mert a benned támadt óhajtás annyira távol van a józan okosságnak, még csak az árnyékától is, hogy azt gondolom, valóságos időpazarlás lenne, ha az ember meg akarna győzni, mi nagy együgyűség, mert más nevet egyhamar csak ugyan nem tudok adni neki. És igazán kedvem volna, hogy bolondságoddal magadra hagyjalak, szerencsétlen kívánságod büntetéseképpen. Azonban barátságom nem engedi meg a kegyetlenséget, s az sem, hogy te hanyat homlok rohanj, biztos vesztedbe. S hogy világosan belásd. Felej csak, Anselmo, nem arra szólítottál-e fel, hogy hálózzak körül egy magányba vonultat, csábítgassak egy erényes nőt, nyerjem meg önzetlenségét, játsszam ki okosságát. Igen, ez volt, amire felszólítottál. Már most, ha tudod, hogy feleséged így szerény, becsületes, önzetlen és okos, ugyan mi kell még egyéb? S ha gondolod, hogy minden támadásommal szemben győztes lesz, amint kétségtelenül győzni fog, adhatsz-e neki magasztalóbb nevet, mint amiről most érdemes. Több lesz, mint most. Vagyis más a véleményed róla, mint amit mondasz, vagy nem tudod, mit kívánsz. Ha más a véleményed, mi egyébre szolgálhat-e próba, mint arra, hogy magadat igazold, és őt hibáztasd. Ha pedig csak ugyan oly jó, ami ennek hiszed, nagy oktalanság lenne magát a tiszta igazságot próbára tenni. Hiszen a próbatétel után sem lesz becsesebb. Mindebből tehát következik, hogy olyan kísérlet, amely sokkal inkább kárunkra, sem mint hasznunkra lehet, csak meggondolatlan és vakmerő embernek juthat eszébe. Kivált, ha senki sem kényszeríti, sem nem erőszakolja, s ha már messziről látható, hogy a kísérlet valóságos őrültség. Kockázatot az ember vagy az Istenért, vagy a világért vállal, vagy mind a kettőért. Istenért a szentek cselekedtek, az emberi testben élő angyalok. Mások viszont a világot választják. Vizek mérhetetlen árjain, annyi különféle égtájon s különös idegen népek közt hajszolják, amit ők a szerencse javainak neveznek. Istenért és a világért pedig a bátor katonák cselekszenek. Alig ütött rést, az ellenséges falon az ágyú gömbölyű golyója, minden félelmet félredobva, anélkül, hogy a nyilvánvaló fenyegető veszedelemmel csak egy cseppet is törődnének, a lelkesedés szárnya röpíti őket, hogy hitükért, nemzetükért, királyukért helytálljanak, és rettenthetetlenül nekirontsanak a rájuk leselkedő ezer halálnak. Ilyen dolgokba igenis beleszokott az ember vágni, s ha bár csupa veszedelemmel és bajjal járnak is, becsületet, dicsőséget s hasznot hoznak. Azonban, amit saját szavaid szerint te szándékozol megkísérelni és végrehajtani, sem Isten előtt dicsőséget, sem földi javakat, sem az emberek közt hírnevet nem szerez. Mert ha még úgy végződnék is, amint te óhajtod, sem dicsőbbé, sem gazdagabbá, sem tiszteltebbé nem lész, mint most. Ha pedig nem úgy végződik, az elképzelhető legnagyobb nyomorúságba süllyedsz. Mert ne hidd, hogy enyhíteni boldogtalanságodat az a gondolat, hogy szerencsétlenségedet rajtad kívül senki más nem ismeri. Gyötrődésedre és elveszejtésedre elég lesz, hogy te magad ismered. Nagyobb bizonyság okáért egy stanzát akarok idézni Louis Tansillo híres költő egyik művéből. A Szent Péter könnyei című munkája első részében ezeket mondja. Nő a fájdalom, s nőttön nő a szégyen, Péterben, hogy a nap a hegy fölé lép. Senkit se lát, mégsem tud szégyenében hová lenni, hisz maga tudja vétkét. Nagy lelkűnek ahhoz, hogy marja szégyen, nem szükséges, hogy mások nézve nézzék, elég a szégyenéhez, hogyha vétett, vádló szeme a földnek és az égnek. Te se gondolt, hogy fájdalmad eltitkolása majd könnyebbülést szerez, sőt, inkább sírni fogsz, szünet nélkül, s ha nem is a szem könnyeit, de igenis a szív vérének könnycsepjeit, mint amaz együgyű doktor, aki költőnk szerint az ivó pohárral tett próbát, amit azonban az eszes Reynolds okosan elkerült. Megengedem, ez csupán költemény. Azonban bizonyos, hogy sok olyan erkölcsi tanúság foglaltatik benne, amely méltó a meghallgatásra, megértésre és utánzásra, annál inkább, mert amit most akarok elmondani, tökéletesen meg fog győzni, hogy mi nagy hibát szándékozol elkövetni. Mondd csak, Anselmo, ha a gondviselés vagy a jó szerencse egy olyan rendkívül szép gyémántnak tett volna jogos birtokosává és urává, amelynek nagy értékét és valódiságát minden ötvös ismeri, s valahány csak látta, egyhangulag és közmegegyezéssel úgy nyilatkozik, minősége, finomsága, tisztasága a legkitűnőbb, ami csak az ilyen ékkövek természetes tulajdonsága lehet, és ezt magad is elhinnéd, mert mit se hozhatnál fel ellene, helyesen cselekednél-e, ha egyszer csak kedvet kerekednék, s fognád a gyémántot, üllő és pöröly közé tennéd, s karod minden erejével mérnéd rá az ütéseket, hogy kipróbáld, csak ugyan oly keménye, amilyennek állítják. S mi több, ha megtennéd, s feltéve, hogy a kő kiállaná ezt az oktalan próbát, vajon értéke és híre növekednéke? Ha pedig darabokra törnék, ami szintén nem lehetetlen, nem lenne egészen oda? De bizony, s a kő tulajdonosát az egész világ méltán esztelennek tartaná. Gondold meg hát, kedves barátom, hogy Camilla is ilyen drága gyémánt, mind a te ítéleted, mind a másoké szerint, s egyáltalában nincs ok rá, hogy megpróbáld, eltörik-e. Mert ha szilárdságát megmutatja is, értéke a mostaninál nagyobb úgy sem lehet. Meg ha hibáznék, ha nem tudna ellenállni, ugyan mondd csak, mivé lennél nála nélkül. S mi méltán kellene vállalnod magad, hogy te voltál az oka az ő vesztének és a magadénak is. Gondold meg, hogy van-e a világon becsesebb ékszer a tiszta erkölcsű és becsületes asszonynál. A nők értékét jó hírük teszi, s minthogy a tenőd jó híre ellen, amint tudod, még a rágalom se tehet kifogást, miért akarnád ezt az igazságot te magad kétségbe vonni? Gondold meg, barátom, hogy a nő tökéletlen teremtmény, és nem szabad akadályokat gördíteni elébe, hogy megbotoljék és elessék, inkább el kell egyengetni, s megtisztítani útját, hogy baj nélkül, s könnyen tökéletesedjék, vagyis, hogy erényes legyen. A természettudósok elmondják, hogy a hermelin igen kis állatka, azonban tündöklő fehér prémia van. Amikor a vadászok tőrbe akarják csalni, a következő cselhez folyamodnak. Ha ki tudják, merre van szokott járása, az út egy darabját erre kezdik sárral, s mihelyt észreveszik az állatkát, tüstént errefelé hajtják. Amint aztán a hermelin a sáros helyhez ér, egyszerre megáll, s inkább elfogadja magát, rabbá lesz, sem hogy átmenjen a sáron, s beszennyezze és elrútítsa fehérségét, mert életénél és szabadságánál is többre becsüli. A becsületes és tiszta erkölcsű asszony is ilyen hermelin, s a becsületesség erénye fehérebb, és tündöklőbb a hónál. S aki nem akarja elveszíteni, sőt ellenkezőleg meg akarja őrizni és tartani, annak egészen másképp kell eljárnia, mint ahogy a Hermelinnel eljárnak. Az ilyen nő útjába nem szabad a tolakodó udvarlók hódolatának és epedéseinek sarát tenni, mert hát ha nincs, vagy majdnem bizonyos is, hogy nincs annyi vele született erénye és ereje, hogy magára hagyatva minden akadályt legyőzzön és elkerüljön. Sőt, ellenkezőleg mindent el kell hárítani útjából, s az erény tisztaságát, a szeplőtlen hírnét, fényes dicsőségét kell példaként elébe állítani. A jó asszony a tiszta, tündöklő kristály tükörhöz is hasonló, de éppen ezért bármely lehelet is megilleti és elhomályosítja. A becsületes nőkkel úgy kell bánni, mint az erekjékkel. Imádni kell őket, de hozzájuk nyúlni nem. A jó asszonyt úgy kell óvni és becsülni, mint a rózsákkal és virágokkal ékeskedő szép kertet, melynek tulajdonosa senkinek sem engedi meg a belépést s a virágok érintését. Elég, ha az emberek csupán távolról s a vasrácson keresztül gyönyörködnek szépségében s illatában. Végül hallgass meg csak ezt a versecskét. Éppen eszembe jutott, aminap hallottam egy újabb színdarabban, mintha csak a mi tárgyunkhoz szólna. Egy okos öreg ember azt tanácsolja egy leányos apának, nevelje gyermekét zárkózottan, viseljen rá különös gondot, tartsa távol a világtól, s a többi közt így szól. Az asszony, az mind üveg, csak próbálni nem szabad, hasad-e vagy nem hasad, mert ez is, az is lehet. Vajmi könnyen összetörne, s nem mutat nagy bölcsességet, hogyha törni megkísérted azt, mi nem for újra össze. Megvan rá a jó alap, s általános véleményez, hogy míg földön danaé lesz, aranyeső is akad. Amit eddig mondtam, kedves Anselmom, csupán rólad szól. Engedd meg, hogy most már arról is mondhassak valamit, ami engem illet. S ha talán nagyon hosszadalmas vagyok, bocsáss meg, de a labirintus, amelyben eltévejedtél, megköveteli, hiszen nekem kellene téged kiszabadítanom. Te barátodnak mondasz, s mégis becsületemtől akarsz megfosztani, ami homlok egyenest ellenkezik az igaz barátsággal. Sőt, nem csupán ezt sürgeted, hanem még azt is, hogy a tiédet is elvegyem. Világos, hogy meg akarsz fosztani becsületemtől, mert mihelyt Kamilla észreveszi, hogy, amint óhajtod, körülötte forgolódom, engem okvetlenül aljas, becstelen embernek fog tartani, hiszen olyasmit tervezek, sőt törekszem véghez vinni, ami merőben ellenkezik jellememmel, s mindazzal, amire barátságot kötelez. Emellett az is kétségtelen, te azt akarod, hogy téged fosszalak meg becsületettől. Mert ha Kamilla látja, hogy én egyszer csak elkezdem neki a szelet csapni, bizonyára azt fogja gondolni, én őt könnyelműnek tartom, ez bátorított fel, hogy aljas szándékomat feltárjam előtte, s ha úgy látja, hogy becsületét sérelem érte, ez rád is visszahat, hiszen az övé vagy. Ilyen esetekben, bár a házasságtörő nő férje sem nem tud a dologról, sem alkalmat soha nem szolgáltatott felesége félrelépésére, sem módjába nem volt, hogy elhárítsa a szerencsétlenséget, és gondatlanságának vagy túlságos elnézésének sem tulajdoníthatja, az ilyen férjet mindenféle becsmérlő s lealacsonyító névvel illetik. S leginkább éppen azok nézik le, akik ismerik felesége visel dolgait, ahelyett, hogy részvétel volnának iránta, hiszen világos, hogy nem a saját hibája, hanem társának szenvedélye is odorták szerencsétlenségbe. Én azonban megmondom az okát, miért veszi el méltán becsületét a rossz asszony férje is, bár ő maga semmiről sem tud, s alkalmat sem szolgáltatott rá, nem hibás vagy részes, hogy felesége bűnbe esett. Hallgass csak türelmesen, a javadat akarom. Amikor Isten a földi paradicsomban ős atyánkat megteremtette, amint az írás beszéli, Ádámra álmot bocsátott, s míg ős atyánk aludt, bal feléből kivett egy oldalbordát, s ebből formálta ősanyánkat, Évát. S amint azután Ádám fölébredt, s a nőt meglátta, így kiáltott fel. Ez test az én testemből, és csont az én csontomból. Isten pedig mondá, annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és lesznek egy testé. S így alkotta meg a házasság isteni szentségét, olyan kötelékekkel, amelyeket csak a halál képes feloldani. S a csodával teljes szentségnek oly nagy az ereje és hatalma, hogy két különböző szemét egy testé tehet. Sőt, a szerencsés házasságban élők közt még többet is, bár két lelkük van, mégis egy az akaratuk. Ebből következik, hogy a feleség teste a férjével egy lévén minden ráeső folt, minden elkövetett bűn a férjére is árnyékot vet, még ha, amint mondám, nem is szolgáltatott alkalmat, hogy megessen a baj. Mert valamint a lábon, vagy akármely más tagon támad fájdalmunkat, az egész test csínli meg, mely egy húsból van, s a fej is érzi, ha fáj a sarok. A férj is, bár nem szolgáltatott okot rá, éppen így osztály részese a nő becsületlenségének is, hiszen ketten egyek. S minthogy a világon minden becsület vagy becstelenség a testtől és vértől származik, a gonosz asszony bűnei meg kiváltképpen, igen természetes, hogy ezekből a férjre is háromlik, s őt is becstelennek fogják tartani, még ha nem tudott is róluk. Azért vigyázz, Anselmo, s ne zavard meg jó hitvesed nyugalmát. Gondold meg, mély híjú és oktalan kíváncsisággal akarod felébreszteni tiszta erkölcsű hitvesed szívében a ma még csendesen szunnyadó indulatokat. Gondold meg, hogy a kockázat mellett igen kevés nyereségre van kilátás. Veszteni meg annyit veszthetsz, hogy erről hosszasabban szólni nem akarok, mert nincs elegendő szavam, hogy kellőképp fölbecsüljen. Ha pedig mindaz, amit én felhoztam, nem képes eltéríteni veszedelmes szándékottól, keres más eszközt, hogy elvegye becsületedet, és szerencsétlenné tegyen, mert én az nem leszek. Veszítsen bár el barátságodat, pedig fájdalmasabb veszteséget még csak elképzelni sem tudok. E szavak után az erényes, józan gondolkodású Lotario elhallgatott. Anselmo pedig annyira zavart volt, s úgy elmélyedt gondolataiba, hogy jó ideig egyetlen hanggal sem tudott válaszolni. Végre azonban így szólt. Láthatod, kedves Lotario, mély figyelemmel hallgattam végig, amit csak mondani akartál. Viszont a felhozott okokból, példákból és hasonlatokból láttam, mély magas fokon áll a szellemed, és irányomban tanúsított igaz barátságod. Belátom, és bevallom azt is, hogyha nem fogadom el a te tanácsodat, hanem a magam feje szerint teszek, akkor kerülöm a jót, és a rossz után rohanok. Ezt megengedve, neked is figyelemre kell méltatnod, hogy engem most olyan betegség kínoz, mint némely nőszemét, akik mohón rágnak földet, krétát, szenet, egyéb még rosszabb dolgokat, pedig már puszta szemlélésük és undorító, mennyivel inkább megízlelésük. Így hát cselhez kell folyamodni, hogy meggyógyuljak, és ez igen könnyen alkalmazható is. Semmi egyébre nincs szükség, csak arra, hogy te, bár lanyhán és csupa tettetésből, udvaroljál Kamillának. Bizonyára nem lesz olyan gyenge, hogy már a legelső támadásra megadja magát, és én ezzel teljesen be is fogom érni. Te pedig teljesítetted, amivel barátságunknak tartozol. Nékem nem csak életet adtál, hanem bizonyságot is szereztél, hogy nincs miért féltenem becsületemet. Ez pedig már csak azért is meg kell tenned, mert elhatározásom szilárd, és barátságod nem engedheti, hogy más valakire bízzam ezt a hóbortomat, mert akkor igazán kockára tenném becsületemet, pedig te ettől akarsz megóvni. De ne aggódj, hogy Kamilla szemében a te becsületed csorbát szenved az udvarlás miatt. Mert mihelyt látjuk, hogy ő csak ugyanolyan szilárd, amilyennek gondoljuk, azonnal feltárhatod előtte cselfogásunk egész történetét, és akkor helyreáll a régi becsületed. S ha már ilyen keveset kockáztatsz, e kockáztatással nékem is oly nagy nyugodalmat szerzel, ne tagadd meg kérésem teljesítését, még ha aggályaid volnának is, hiszen, amint már említettem, én a puszta kezdettel is befejezetnek fogom tekinteni az ügyet. Amit Lotario látta, hogy Anselmo mi szilárd az elhatározásában, és meggyőződésére sem több példát, sem újabb érveket felhozni nem tud, s amint meghallotta, azt a fenyegetést, hogy Anselmo kész másra bízni szerencsétlen tervét, nehogy a baj még nagyobb legyen, Lotario végre rászánta magát, hogy teljesíti barátja óhajtását, de azt is feltette egészen határozottan, hogy a dolgot úgy fogja végrehajtani, hogy meg ne zavarja Kamilla nyugalmát. Anselmót pedig kielégítse. Azt felelte át, Anselmo ne közölje a tervet senki mással, ő pedig magára vállalja a kísértő szerepét, és azonnal munkához lát, mihelyt barátja kívánja. Anselmo melegen, szeretettel ölelte meg barátját, és oly bensőséggel köszönte szíves ajánlkozását, mintha ki tudja, mély nagy jó téteményben részesült volna. Abban állapodtak meg azután, hogy másnap már elkezdik. Anselmo időt és alkalmat fog nyújtani, hogy Lotario négy szem közt beszélhessen Camillával, sőt, pénzt és ékszereket is ad majd, hogy megajándékozhassa a hölgyet. Azt is tanácsolta, adjon neki éjjel zenét, írjon hozzá magasztaló verseket, s ha maga röstelni, fáradni velük, megírja helyette ő, Anselmo. Lotario mindent vállalt, bár egészen más szándékkal, mint Anselmo gondolta, és így mindenben megegyezvén Anselmohoz mentek. Camilla már ezer aggodalommal várta férjét, mert a mai napon a szokottnál jóval tovább maradt el hazúról. Utóbb Lotario is hazament. Anselmo még otthon maradt, és éppen olyan elégedett volt, mint amilyen elgondolkozó Lotario, aki csak ugyan nem tudta elképzelni, hogyan lehetne jószerivel szabadulni ebből a kellemetlen kelepcéből. Hanem még aznap éjjel kifőzte, hogyan szedje rá Anselmót úgy, hogy Camillát meg ne sértse. Másnap aztán elment ebédre barátjához, és Camilla nagyon szívesen fogadta. Általában mindig a legnagyobb örömmel látta házának és asztalának jó barátját, mert tudta, hogy férje mennyire szereti. Mikor megebédeltek, és már leszették az asztalt, Anselmo arra kérte barátját, maradjon ott Camillával, mert ő egy igen sürgős ügyben azonnal távozik, de másfél óra múlva visszatér. Camilla kérte Anselmót, ne menjen el, Lotario pedig felajánlotta szolgálatát, hogy elkíséri. Azonban Anselmo egyikük ajánlatát sem fogadta el, sőt sürgetve kérte Lotariót, maradjon és várja meg őt, mert visszatérte után igen fontos dolgot akar vele megbeszélni. Camillát meg arra figyelmeztette, hogy Lotariót az ő visszatértéig ne hagyja magára. És csak ugyan oly jól tudta színlelni okvetlen vagy oktalan távozását, szükséges volt át, hogy senkinek se juthatott volna eszébe, hogy csak alakoskodik. Anselmo eltávozott. Camilla és Lotario magára maradt az asztalnál, mint hogy a házbeliek valamennyien ebédeltek. Ott volt hát Lotario a sorompon belül, amint barátja óhajtotta, s véle szemben az ellenség, aki puszta szépségével képes lett volna legyőzni egy sereg fegyveres lovagot. Gondoljátok meg, volt-e oka Lotariónak a félelemre? Ő azonban könyökét a székkarjára támasztotta, állát pedig tenyerébe fektette, s bocsánatot kért Camillától, hogy oly illetlen, s szunnyadni akar, amíg Anselmo visszatér. Camilla azt felelte, jobb lenne, ha a pamlagra dőlne, ahol kényelmesebb pihenés esik, mint a széken, kérte hát menjen be a másik szobába, s feküdjék le ott. Lotario nem fogadta el, hanem ülőhelyén szunnyadt, míg Anselmo visszatért. Mikor Anselmo Camillát szobájában, Lotariót meg alva találta, azt gondolta, hogy távolléte alatt elég idejük volt a beszélgetésre, meg az alvásra is, és így alig várta azt a pillanatot, hogy Lotario felébredjen, hogy aztán kihívja majd magával, s megkérdezze, mennyire kedvezett néki a szerencse. Úgy történt, amint óhajtotta. Lotario felébredt, s erre mind a ketten rögtön együtt mentek el hazúról, Anselmo pedig azonnal kikérdezte barátját mindenről. Lotario azt felelte, nem tartotta volna helyesnek, hogy mindjárt a legelső alkalommal nyilatkozzék. Ezért nem is tett egyebet, csupán dicsérte Camilla szépségét, s elmondta, hogy az egész városban másról sem beszélnek, csak az ő szépségéről, műveltségéről. Azt hiszi, ez elég volt bevezetésnek, hogy hajlandóságát megnyerje, s hogy másodízben még szívesebben hallgassa szavait. Ekképp ahhoz a cselfogáshoz folyamodott, amelyel az ördög szokott élni, midőn olyas valakit akar elcsábítani, aki nagy óvatossággal vigyáz magára, s így az ördög a világosság angyalának alakját ölti fel, bárha éppen ellenkezőleg a sötétség fejedelme, s eleinte a jónak látszatával ámít, s csak végül mutatkozik meg igazi valóságában, akkor áll elő, szándékával, ha ugyan család voltát, már elejétől fogva föl nem fedezték. Mindezt nagy elégedetten fogadta Anselmo, s azt mondta, naponként alkalmat fog még adni Lotariónak, ha nem megy el is hazúról, Majd talál ő magának a ház körül is olyan foglalkozást, hogy Kamilla nem jön rá a turpisságra. Ekkor azonban több nap múlt el egymás után, s Lotario, bár egy szót sem váltott Kamillával, mindig azt mondogatta Anselmónak, hogy most így, majd úgy, meg amúgy beszélt Kamillával, de soha a leges-legkisebb jelecskét sem tudta észrevenni, amit rosszra lehetett volna magyarázni. És reménységnek még csak az árnyéka sem látszik, sőt, amint mondá, Kamilla azzal fenyegette, hogy ha fel nem hagy a legyeskedéssel, kénytelen lesz férje tudomására hozni a dolgot. Igen, jól van, válaszolt Anselmo. Kamilla eddig elé csak szavaknak állt ellent. Most már azt kell látnunk, hogyan fog a tényeknek ellenállni. Holnap 2000 aranyat juttatok kezedbe, hogy ajánld fel neki, és add is át, és azon kívül még 2000-et adok, hogy megkörnyékezésére ékszereket vegyél, mert az asszonyoknak ebben kedvük telik, főleg ha szépek, hisz akármilyen tiszta erkölcsűek is, mégiscsak szeretnek szépen öltözködni és ékesen járni. Ha még ennek a kísértésnek is ellenáll, akkor én is megnyugszom, és nem akarlak tovább is fárasztani. Lotario azt felelte, ha már belevágott a dologba, be is akarja végezni, habár előre is látja, hogy a vesztes és levert fél ő lészen. Másnap azután csak ugyan megkapta a 4000 aranyat, de ezzel együtt 4000 újabb zavart is, mert szinte megállt az esze, nem tudta, hogyan folytassa a hazudozást. Végre elhatározta, azt fogja mondani, hogy Kamillát az ajándékok és ígéretek is érzéketlenül hagyták, mint a szavak, s így hát nincs miért tovább erősködni, úgyis hasztalan fáradtság. Azonban a sors másképpen rendelte. Amidőn Anselmo, mint ezelőtt is magára hagyta Lotáriót Kamillával, egy szomszéd szobába zárkózott be, s a kulcsukon keresztül nézte és hallgatta, mi történik kettőjük közt. S íme látta, hogy fél óránál több idő múlt el, de Lotario egy szót sem vált Kamillával. De talán nem is váltana, ha akár egy egész évszázadig ül is ott. Erre most már Anselmónak az a gondolat villant meg az agyában, nem volna-e mind mese és füllentés, amit barátja mondott Kamilla feleleteiről. Erről mindenáron meg akar győződni, és azért kijövén a szobából, félrehívta Lotáriót, s megkérdezte, mire ment újabban Kamillával. Lotario azt felelte, nincs többé semmi kedve a dolog folytatásához, mert Kamilla oly zordan és barátságtalanul hurrogja le, hogy ő többé egyetlen szót sem mer hozzáintézni. Ó, Lotario, Lotario, kiáltott fel Anselmo, mi rosszul teljesíted, amivel nekem tartozol, s mi kevéssé felelsz meg az én nagy bizalmamnak. Épp az imént folyvást lestelek, s figyeltelek a kulcsukon keresztül, s jól láttam, hogy te egy szót se szóltál Kamillához. Ebből arra következtetek, hogy még a legelsőt is csak ezután kell kimondanod. S ha ez így van, pedig kétségtelenül így kell lennie, mondd, miért ámítasz engem, s miért fosztasz meg kész akarva a lehetőségtől, hogy teljesüljön kívánságom. Anselmo nem mondott egyebet, hanem amit mondott, elég is volt arra, hogy Lotario zavarba jöjjön és megszégyenüljön. Becsületbe vágó dolognak ítélvén, hogy hazugságon kapták, megesküdött Anselmónak, hogy e pillanattól fogva egészen komolyan, ámítás nélkül fog hozzá kívánsága teljesítéséhez, amiről meg is győződhetik, ha kíváncsisága nem rest kémlelődni. Azonban semmilyen kémlelődésre nem lesz szükség, mert Lotario szilárd elhatározása feleslegessé tesz bármilyen gyanakvást. Anselmo hitt szavának, hogy még biztosabb és minden meglepetéstől ment, alkalmat nyújtson, elhatározta, hogy egy hétre elmegy hazulról, és egy jó barátnál fog időzni, ki a várostól nem messze eső faluban. Ez a barátját felkérte, hívja meg magához sürgősen, így akarta eltávozása okát adni. Szerencsétlen, meggondolatlan Anselmo, mit cselekszel? Mi a szándékod, mit akarsz? Gondold meg, hogy tulajdon magad ellen törsz, becsületedet dobod el, és vesztedet készíted. Hitvesed Kamilla, hűséges, a tiedő teljesen és háborítatlanul. Boldogságodat senki sem zavarja. Nőd gondolatai nem csapongnak túl háza négy falán. Te vagy az ő mennye a földön. Vágyai célja, boldogsága teljessége, és az a mérték, melyhez saját akaratát szabja. Egyebet sem kíván csak, amit férje és az ég megenged. s ha már az ő erényességének, szépségének, becsületének és visszavonultságának aranybányája minden fáradtság nélkül elhalmoz, minden gazdagságával, amit csak kívánhatsz, miért akarod a földet még mélyebbre ásni? S miért soha nem látott újabb kincsek erét keresni, hiszen minden elsüllyedhet, mert végre is csupán gyenge természetének törékeny oszlopaira épül. Gondold meg, hogy aki a lehetetlen keresi, megérdemli, hogy a lehetségeset is elveszítse. Vagy amint a költő még jobban kifejezi, halálban kerestem éltet, korban egészségemet, börtönben szabad eget, korlátok közt messziséget, csalóban becsületet. Ám de semmi jót sosem tartogató végzetem, úgy rendelte az egekben, ha az kell, mi lehetetlen, a lehető se legyen. Anselmo másnap csak ugyan kiment falura. Kamillának pedig meghagyta, hogy amíg ő távol lesz, Lotario minden nap meglátogatja, nála ebédel, legyen rá gondja, hogy éppen olyan ellátásban részesüljön, mint maga a házura. Kamilla, mint okos és becsületes asszony, egészen elszomorodott, midőn férje rendeletét meghallotta, és meg nem állhatta, hogy meg ne jegyezze, nem lesz illendő, hogy a férj távol létében az ő helyét akárki is elfoglalja az asztalnál. S ha ezt talán azért rendelte így, mert nincs elegendő bizalma nejében, ha a házat el tudja kormányozni, ám tegye próbára most az egyszer, s hiszi, azt fogja tapasztalni, hogy ő nagyobb feladatoknak is képes eleget tenni. Anselmo azt felelte, neki most ez az akarata, s a nőnek kötelessége, hogy meghajoljon és engedelmeskedjék. Kamilla csak annyit válaszolt, hogy szót fogad, bár nincs ínyére a dolog. Anselmo elutazott. Lotario pedig másnap csak ugyan megjelent, s Kamilla szeretettel s illendően fogadta. Azonban mindig úgy tudta intézni a dolgot, hogy a vendéggel sohasem maradt egyedül. Folytonosan cselédek, inasok környezték, de leginkább egy Leonella nevű szobalánya volt mellette, akit igen szeretett, mert gyermekkorától fogva együtt nevelkedtek Kamilla szülei házánál, s magával hozta, midőn nőül ment Anselmohoz. Az első három nap Lotario semmit sem szólt Kamillának, bár lett volna alkalma, mikor az asztalt leszették, s az egész cselédség ebédelni ment. Ennek azonban Kamilla parancsolata szerint a lehető leggyorsabban kellett végbe mennie. Sőt, Leonellának még azt is meghagyta, ebédeljen korábban, s azután ne tágítson mellőle. Leonellának azonban a maga kedvtelései járt az esze, kihasználta a lehetőséget és az időt, nem teljesítette mindig elég pontosan asszonya parancsolatát, sőt ellenkezőleg Kamillát sokszor magára hagyta Lotárióval, mintha éppen ez lett volna a feladata. Azonban Kamilla tiszteletet parancsoló magatartása, komoly tekintetes egész lényének méltósága úgy hatott Lotárióra, hogy nem merészelt nyilatkozni. Csak hogy, amennyit Kamilla nagy erényessége használt, hogy Lotario nyelvét féken tartsa, másrésztről még többet ártott mindkettőjüknek, mert ha a nyelv hallgatott is, a gondolatok egyre beszéltek, s annál több idejük volt, hogy ízről ízre szemléljék Kamilla szépségét és jóságát. Pedig annyi jeles tulajdon egyesült benne, hogy nem csak érző szívet, hanem még egy márványszobrot is szerelemre lobbanthatott volna. Az időt s alkalmat, mikor vele szóba ereszkedhetett volna, arra fordította Lotario, hogy nézze Kamillát. Egyre inkább látta, mi méltó ez a nő, hogy szeressék, s a merengés lassanként háttérbe szorította azt, amivel Anselmónak tartozott, s százszor meg százszor futni akart a városból, s elmenekülni valahová, hogy Anselmo őt, ő pedig Kamillát soha többé ne láthassa. Csak hogy ebben most már meggátolta, s visszatartotta az az öröm, amelyet szíve Kamilla látásából merített. Tusakodott magában, le akarta küzdeni a gyönyörűséget, amelyet a bájos nő közelsége okozott. Titkon szemrehányásokat tett magának, kábasságáért, rossz barátnak, s még rosszabb kereszténynek kezdte tartani magát, összehasonlította magát Anselmóval, mérlegelte kettőjük eljárását, s végre is úgy találta, inkább Anselmó balgasága s bizalma a hibás, semmint az ő hűségének hiánya, s ekép Isten és ember felmenti, ha valóra váltja szándékát, s bűnének büntetésétől nincs mit tartania. Végül is Kamilla szépsége és kedvessége A balgatag férj nyújtotta alkalommal együtt. Legyűrte Lotario becsület érzését. Úgy, hogy ő minden egyébről megfeledkezve, csak arról nem, amire vágyai sóvárogtak. Anselmo távollétének harmadik napján, bár folytonosan harcolt, hogy leküzdje szenvedélyét, oly hevesen s oly lángoló szerelemmel kezdett udvarolni Camillának, hogy az asszony alig tudott hová lenni bámulatában, és nem tehetett egyebet, felpattant ültéből, és szó nélkül visszavonult szobájába. Ez a ridegség azonban nem hervasztotta el Lotario reményét, mely a szerelemmel rendesen együtt születik, sőt, most még jobban epett Camilláért. Az asszony pedig, olyasmit tapasztalván Lotárióban, amit soha feltenni sem mert volna felőle, nem tudta, mihez fogjon, s mint hogy úgy gondolta, nem baráti és nem is helyes újabb alkalmat nyújtani, hogy az ifjú nyilatkozzék, határozott és késlekedés nélkül még aznap éjjel egy szolgáját küldte Anselmohoz, az alább következő szavakat tartalmazó levélkével.